Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Rókamáj, én Bors Rihárd vagyok, és mai témánk egy nagyon-nagyon érdekes téma, újdonság, ki fog derülni. Tavaly májusban szerkesztőségünk is tudósított az ABZ Drone Kft. Szakemberei által tartott drónos gidamentés tesztről, amelyre a Pest megyei Bugy és Alsónémedi közötti gazdálkodó Kóhalma vadásztársaság területén került sor. Témának utána helyet adtunk tavaly novemberben is a Nimród Fórum Heves vármegyei rendezvényén, ahol szintén nagy érdeklődés mellett hallgatták a munkarészleteit a vadászok. Vendégünk ezúttal Kecer Máté, a cég ügyvezető helyettese. Üdvözlöm!
Én is nagyon nagy szeretettel, tisztelettel üdvözlöm a hallgatókat és téged is.
Na most, mielőtt itt bármilyen gidamentésről szó esne, egy pár szót erről a drónról, mint szerkezetről hallhatunk?
Természetesen, ugye, hát maga a drón kifejezés, ugye az egy egyre divatosabb kifejezés, nem csak Magyarországon, hanem egyébként az egész világon. Hivatalosan ezeket az eszközöket pilóta nélküli légi járműveknek nevezzük. Úgy ez a fogalom nagyjából, vagy ez a kifejezés nagyjából meg is mutatja, hogy mi a fogalom erre vonatkozóan. Tehát minden olyan légijármű, aminek az irányítása nem közvetlenül a fedélzetről történik. Ugye jelen esetben általában egy távirányítót használunk. Azt tudni kell, vagy egy picik is érdekesség, hogy tulajdonképpen egy hadászati eszközről beszélünk. Tehát ez annó, még nagyon régen egyébként az első források szerint az 1800-as évek közepén már elkezdett vele foglalkozni a hadászat, hogy hogy lehetne egy picit biztonságosabban és távolról hadat viselni. Aztán, hogy szépen fejlődött a technológia, és miniaturizálni tudtuk az egyes avionikai rendszereket, szenzorokat, létrejöttek olyan kompakt méretű drónok, amit ma akár iparban, mezőgazdaságban, vagy jelen esetben egy ilyen őszgidamentésnél is tudunk használni.
Mekkora tehetség kell ahhoz, hogy az ember ezt irányítsa a földről? Tehát egy nulla ilyen mondjuk régi kvarcjáték vagy számítógépes játékos, joystickos megoldás elegendőhez, vagy kell valami plusz képzés, hogy mondjuk én vagy bárki más ezt egyáltalán működtetni tudja? Meg gondolom, ezek nem olcsó szerkezetek, tehát hogyha ez fölrepül és nem megfelelően kezeljük, leesik, akkor ott bizonyos jelentős anyagi kár keletkezhet.
Hogyha a képességeket tekintjük, akkor ezeket az eszközöket borzasztóan egyszerű használni, hiszen egyre jobban tolódik az eszköz használat az autonóm működés felé. Azok az eszközök, amik ma például a piacon elérhetőek és mondjuk ipari vagy mezőgazdasági környezetben használhatók, tulajdonképpen a felszállástól a feladatvégrehajtáson keresztül a leszállások minden teljesen automatán végrehajtanak. Viszont az nagyon fontos, hogy légijárművekről beszélünk, tehát ahogy egy személyautóhoz is kell jogosítvány, ezen típusú légijárművekre is kell jogosítvány, ezt már 2021 óta az Európai Unió szabályozza. Tehát akár egy ilyen kisebb kockázatú műveletre, amikor messze vagyunk az emberektől, mondjuk egy mezőgazdasági, egy erdészeti területen, már ott is kell alap képzettséggel, kompetencia tanúsítvánnyal rendelkezni a távpilótáknak. De nagyon egyszerűen meg lehet ezeket Magyarországon szerezni.
Ugye ez légtér használattal jár itt. Valami engedélyt kell esetleg kérni rendőrségtől, önkormányzattól, vagy bármiféle olyan szervtől, aki ezt esetleg jóvá hagyja?
Ez is egyszerűsödött 2021 óta, kötelező használni Magyarországon és tulajdonképpen az Európai Unió összes tagállamában egy meghatározott applikációt. Ez az applikáció tulajdonképpen nem egy légtér igénylő applikáció, hanem mondhatni egy ilyen tájékozódó és tájékoztató applikáció. Tehát, hogyha megnyitja valaki ezt az applikációt, nevezzük nevén ez a My Drone Space applikáció itt Magyarországon, ha valaki megnyitja, akkor látja Magyarország légtérszerkezetét, be tudja jelölni, hogy hol szeretne repülni, és visszajelez az applikáció, hogy egyáltalán végrehajtható-e ott a repülés, illetve tudom tájékoztatni a többi légtérfelhasználót is arról, hogy én ott bizony ilyen magasságig valamilyen drónnal repülést fogok végrehajtani. Tehát, hogyha a mezőgazdasági területet nézzük, és most tényleg leegyszerűsítem, akkor ott általában elegendő ennek az applikációnak a használata, de természetesen előfordulhatnak olyan esetek, például repülőterek közelsége, vagy lakott terület fölötti repülés, ahol plusz engedélyek beszerzésére van szükség.
Értem. Nem akarom húzni az időt itt a gidamentés kapcsán, mert ez a fő témánk, csak hogy tisztázzuk a szabályokat. Igen. Mi van akkor, ha én nem használom ezt az applikációt, és elindítom ezt a drónt, ugyanakkor szabálysértést követek el? Tehát mi történhet?
Hát ugye az ellenőrző hatóság jelen esetben ugye a rendőrség, vagy ugye a katasztrófa védelemnek egy meghatározott csoportja, aki ilyen esetben ellenőrizhet, tehát hogyha nem megfelelően a szabályok betartásával hajtom végre a repülést, akkor szabálysértés követek el, sőt ezért ez egészen elmehet odáig, hogy már a BTK is kiegészült egy bűncselekmény kategóriával, de azért ott tényleg nagyon-nagyon súlyos eseményt kell elkövetni, ezért én mindenkinek javaslom azt, hogy ha már megvannak ezek a szabályok, és ezek hangsúlyozandó betartható és egyszerű szabályok, de természetesen ezeket be kell tartani.
Mint mindig.
Így van.
Nos, ugye az országban elsőként kezdtek el foglalkozni a drónnal való gidamentéssel. Pontosan hogyan képzeljék el a hallgatók ezt a munkafolyamatot? Hogy jött egyáltalán az ötlet, hogy drónnal mentsünk gidát?
Hát szeretnék kiemelni egy személy, Török Henrik úr volt a kezdeményezője ennek. Azt tudni kell, hogy Németországban, Svájcban, Ausztriában azért ennek már sokkal nagyobb múltja van. Tehát ott már elég intenzíven használják a drón technológiát ilyen célból is. Magyarországon erre nem volt még példa, ezért a Henry kezdeményezésére kezdtünk el ezzel foglalkozni, és ugye a Kóhalma vadásztársaság adta ennek a helyszínt Alsó-Némediben. Tudták egyébként Henrykék, illetve a vadásztársaság is, hogy nálunk adott a technológia, nálunk adott a professzionális humán erő is, ezért elkezdtük megszervezni az egésznek a folyamatát. Az nagyon fontos, hogy ennek van egy előkészítési része, ami egy picit a jogszabályhoz kötődik, leellenőrizzük a légteret, leellenőrizzük műholdképeken az adott területet, hogy hol tudjuk majd végrehajtani az adott repülést. És akkor, amikor kiértünk a területre, akkor kezdtünk egy ilyen eligazítással, amelynek része volt egy hagyományos vadászati eligazítás, és természetesen része volt, mivel repültünk drónnal, egy légi közlekedési eligazítás is. Majd utána szépen, amikor kijelölésre kerültek a területek, akkor már kint a helyszínen folytatódott a munka.
Hogy zajlott a munka? Tehát ez ugye nagyon fontos. Valaki, a vadásztársaság tagja fölengedte a drónt, és akkor elkezdték keresni, kutatni, mekkora tempóban, mennyi időt vett ez igénybe?
Elsődlegesen az ABZ Drón Kft. Szakemberei szolgáltatták a távpilótákat, én jó magam is ott voltam a helyszínen, sőt büszkén mondhatom, hogy én voltam az első, aki megtalálta az első drónt. Két csoportra osztódott a kinti csapat, volt egy ilyen felderítő csoport, akik tulajdonképpen azzal foglalkoztak, hogy körülállták a távpilótát, és élőben a távirányítónak az élő képén tudtuk együtt keresni az esetleges gidákat. Nagyon érdekes volt számomra is, aki nem vadászik, hogy mennyire egyszerűen lehet azonosítani akár egy 80-100 méteres magasságból is a kicsi kis pockoktól a nyulakon keresztül egészen az őszgidáig az állatokat. És volt egy olyan csapat, akivel telefonos kapcsolatban voltunk, hogyha a távirányító mi valamilyen őszgidának vélt formát fedeztünk föl, akkor ezt az információt is a helyszín továbbítottuk a kereső csapatnak, és akkor ők próbálták a helyszínen megkeresni nagyon óvatosan ezeket az állatokat.
Mert ugye, arról még nem beszéltünk, ez a drón egy hőkamerával van felszerelve.
Így van, ez nagyon fontos, hogy ugye a mai drónok, azon kívül, hogy föl tudunk rájuk szerelni olyan kamerákat, amit használunk például nyaraláson, ugye az ipari technológia már képes arra, hogy akár hőkamerát is vigyen a drón saját magával. Ezek a hőkamerák, amiket használunk, ezek mondhatni, hogy a legprofesszionálisabb technológiát képviselik, 640x512-es pixel felbontással tényleg képesek voltunk 80-100 méterről egy bibicfészket is négy tojással azonosítani, tehát nagyon fontos volt, hogy nagyon-nagyon részletgazdag kép tárul elénk, de természetesen, ahogy mondtad, hogy egy alapvető szükséglet egy ilyen típusú feladatnál, hogy hőkamerával történjen a keresés.
Mekkora eredményesség szűrhető le ebből?
Maga a drón nagyon gyorsan tud haladni egy ilyen típusú műveletben, hogyha megtervezzük neki például a műveletet, akkor ő teljesen automatán képes a repülést végrehajtani. Tehát nem kell a távpilótának azzal foglalkozni, hogy a két joystickkal ő irányítsa a drónt, hanem elég azzal foglalkozni, hogy szépen a kamera képet elemezzék. nagyon gyorsan tud tehát haladni. Mi nagyjából, ahogy kint voltunk, egy ilyen 5-6 hektárnyi területet mértünk föl, és 3 gidát sikerült azonosítani, ami nagyon fontos, hogy két különféle vegetációban volt egy ilyen kicsit heterogénebb vegetáció, egy ilyen lucernás terület, és volt egy nagyon-nagyon homogén búzatábla. Nagyon kíváncsiak voltunk, hogy mondjuk egy ilyen homogén búzatáblában mennyire tud jól működni a technológia, de még az első táblán egy gidát, a homogén táblán két gidát is sikerült azonosítani, tehát nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan működtettük.
Mit gondolsz, a jövő tekintetében lesz erre igény a vadászok táborában?
Az igény, hála Istennek, mióta végrehajtottuk ezt a műveletet, már most is mutatkozik. Én nagyon-nagyon remélem egyébként, hogy egyre több igény jelentkezik majd. Az igények tekintetében nagyon fontos, hogy vannak olyan igények, amik szolgáltatásra vonatkozó igények, és vannak olyan igények, amelyik például a technológia megvásárlásra mutatkozó igények. Természetesen mi mindenben tudunk segíteni, és mivel nagyon sok helyen elmondom, talán így az elmúlt 10 évünk alatt ez volt az egyik legaranyosabb feladat, amiben részt vettünk, mi nagyon-nagyon nyitottak is vagyunk bármilyen együttműködésre.
Tehát akkor, ha valaki becsönget hozzátok, hogy szeretne egy drónt, akkor azt mondjátok, tessék, itt van, lehet menni a kasszához.
Tulajdonképpen erre is van lehetőség, de ha valaki azt mondja, hogy szeretne szolgáltatásként egy ilyen, nevezük felderítő repülést végrehajtani, akár vadkeresést, akkor természetesen ennek is megvan a lehetősége.
És gondolom azért ugye a vadászok nem drónpilóták, tehát hogyha van igény, akkor ki is képezitek őket arra, hogy alapfokon hogy kell használni ezeket a szerkentyűket.
Így van, ami nagyon fontos, hogy azért ezeket a képzéseket ma már leginkább akkreditált intézményeknél lehet megszerezni. Nekünk megvan a légügyi hatóság és a NABIC részéről is az akkreditációnk, tehát várjuk nagy szeretettel a jövő távpilótáit, akár a vadásztársaságokból is.
Ugye belegondolva abba, hogy ez föntről X méter magasság, 80 métert mondtál,
igen,
ugye?
Igen.
Tehát ez fel tudja térképezni a területet. Hogy látjátok, milyen lehetőségek rejlenek még ebben a technológiában, ebben a technikában? Mondjuk itt szorosabb éve vadászat, vadkár, erdőgazdálkodás.
Igen, ami nagyon fontos, hogy elsődlegesen, amikor a hadászatból áthúzta a technológiát az ipar, leginkább a kamerarendszert tekintve ilyen topográfiai feltérképezési feladatokra kezdték el ezeket a drónokat használni, és természetesen ez még most is megvan. Tehát, hogyha egy nagy felbontású úgynevezett RGB kamerával, tehát a látható színtartományt rögzítő kamerával van felszerelve a drón, akkor például a felmérés során képes egy nagy felbontású, összeillesztett fényképet készíteni az egész területről. Ami nagyon fontos, hogy ez egy mérethelyes fénykép, tehát hossz területmérésre, bármire képes. Ezen kívül természetesen akár a vegetációt, akár az erdőnek a sajátosságait is tudjuk értékelni és vizsgálni egy ilyen típusú fényképen, akár vadkár felmérésnél is használható. Ugye a drón technológia nagyon szorosan kötődik a kidolgozó szoftverekhez, és ezek a szoftverek most már egyre inkább használják a mesterséges intelligenciát. Tehát nekünk például egyre több projektünk fut most már a vadkár felmérést illetően, ahol képes akár a bemásolt képek összeillesztésével létrejött felvételen automata értékelést végrehajtani vadkár szempontjából a szoftver. Tehát ez lehet még talán egy olyan irány, ami az előbb említett ilyen felderítő típusú feladatoktól eltér, de mégis köze van ezekhez a területekhez.
Mekkora pontossággal tud ez működni?
Ez mindig attól függ, hogy milyen pontosságról beszélünk, hogyha mondjuk számunkra az a fontos, hogy a méretek legyenek helyesek, akkor itt általában már egy hagyományos helymeghatározó rendszerrel, de megfelelő kamerával felszerelt drón is képes akár centiméter pontosságú méréseket produkálni. Arra is van lehetőség, hogy RTK technológiát, tehát a mezőgazdaságban használatos RTK technológiát integráljuk a drónra, és az így készült fényképeknek az abszolút pontossága, tehát a koordináta pontossága is nagyon megfelelő lesz. Ezt szokták elsődlegesen használni mezőgazdasági célú felméréseknél, amikor például a táblának a berajzolt határvonalát nagyon pontosan tudjuk importálni egy traktor robotkormány rendszerébe. Tehát a technológia az adott, nagyon fejlett, és tényleg összefoglalva akár centiméter pontos anyagot, produktumot is tudunk előállítani.
Lesz-e gidamentés idén?
Nagyon-nagyon remélem, nem szeretnénk ebből semmiképpen sem kimaradni. Látva az előző évi tapasztalatokat, szerintem egyébként egy rossz döntés lenne, hogyha nem lépnénk rá idén is erre az útra.
Akkor azt kívánom, hogy sok gidát mentsetek meg. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.